valóban nagy várakozás van most a hívő körében, és tudjuk azt, hogy nem tudunk semmit. Legalábbis olyan dolgokat nem tudunk, amik nem ránk tartoznak. Viszont én érzek a szívemben egy késztetést arra, hogy nagyon figyeljek az Úrra, hiszen sok olyan dolog is van, sok olyan jel is van a világban, illetve a napban, a holdban, az égben, és lent itt a földön is, ami azért azt mindenképpen alátámasztja, hogy az előttünk lévő őszi időszak az egy olyan különleges őszi időszak, amire soha többi a mi időnkben sor nem fog kerülni. Tehát tudjuk azt, hogy Izrael több szempontból is jubilál, ez egy jubileumi év, ez a mostani év, ugye az 50. év. Vannak különböző proféciák, amik arra utalnak, hogy közel van az Úr. Ugye beszéltünk erről a napba öltözött asszonyról, a Jelenések 12-ről is. És a világ állapota is, én úgy gondolom, hogy olyan már, hogy ha csak a természetes szinten vizsgáljuk a világot gazdasági, politikai szempontból, hogy olyan túl sok idő már nem lesz, anélkül, hogy valami komoly változás ne következne be. Tehát láthatjuk azt, hogy a világ recseg, ropog, különböző válságok vannak, politikai, gazdasági válságok, és azt is lehet látni, hogy igazából a világ semmit nem vesz észre abból, ami előtte van. Tehát az emberek próbálják az életüket úgy élni, hogy mintha minden a legnagyobb rendben lenne, esznek, isznak, ugye adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek, és ahogy az ige mondja, mindenből valóban semmit nem vesznek észre. Úgyhogy, és valóban egy kihívás tulajdonképpen az ember és a kereszténység számára is, mert Isten azt mondja, az ige azt mondja, hogy Jézus azért imádkozott, hogy az Úr tartson meg bennünket ebben a világban, és nem pedig azért imádkozott, hogy vegyen ki belőle. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember lássa és értse azt, hogy mi történik körülötte az ige szempontjából, ahhoz hit szerint kell élni. Tehát, hogyha a mi hitünk, a mi kereszténységünk az nem több annál, mint hogy eljövünk egy Isten tiszteletre, azt végig üljük, és utána pedig hazamegyünk, akkor nem hitben élünk. Mert a hitben való élés, a hitben való járás az nem azt jelenti, hogy részt veszünk egy szertartáson, legalábbis ami nekünk szertartás, amiről mi azt gondoljuk, hogy szertartás, és utána úgy megyünk vissza a hétköznapjainkba, mintha semmi nem történt volna, mintha két különböző életünk lenne. Mert ha ez így van, akkor nem veszük észre az Istent a hétköznapjainkba. Ha nem hitből cselekszünk, ha nem hit alapján hozzuk a mi döntéseinket, hanem úgymond a természetes körülmények alapján, akkor semmit nem fogunk észrevenni abból, ami történik, és nem fog semmi történni velünk. Amen. Mert hogyha Jerikó kőfalainál a zsidók elkezdtek volna matekozni, hogy hát nem nagyon tudjuk azt a frekvenciát kibocsátani, akárhányan is kiabálunk, ami ledönti ezt a kőfalat, akkor hiába kiabáltak volna, de lehet, hogy nem is kiabáltak volna, mert eldöntötték volna matematikai alapon ugye azt, hogy esélytelen ennek a várfalnak, ennek a kőfalnak ledőlnie. És meg se próbálták volna, ugye? Vagy Gedeonnak a története. De bármi mást az Ószövetségből előre hozhatnánk, de akár még Jézus Krisztust is, ugye, az ő csodatetteit, ezeket nem lehet meglátni akkor, hogyha nem lehet megcselekedni akkor, hogyha valaki nem hitből cselekszik. És én hiszem azt, hogy a mi életünkben, a személyes életünkben is vannak olyan dolgok, vannak olyan események, amikor tulajdonképpen a józanész vagy a természet diktálta szabályok nincsenek összhangban a hittel, és hit által adott esetben másképpen kell cselekedni, de ha megtesszük, és ha megtesszük, akkor fogjuk meglátni azt, hogy Isten abban a helyzetben mit akart belőlünk kihozni. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy hitből éljetek, hitből cselekedjetek, ne a természet szerint való dolgok járását kövessétek, és ez nyilvánuljon meg abban mindenkinek az életében, hogy legyen közösségben az Úrral, hiszen a mai világban már az Istennek a tiszteletére elmenni, különböző alkalmakon akár részt venni, úgymond a természetes dolgokat háttérbe szorítani is a hitnek a cselekedete. És valóban nem tudjuk, hogy most mi lesz a hétvégén, lehet, hogy ez már az utolsó Isten tisztelet, nem tudjuk, de én hiszek ebbe, hogy ez megtörténhet. Amen. Hiszitek, testvérek? Halleluja. Sok jel utal erre, hogy nagy napok előtt állunk, és természetes szinten is, és a Biblia alapján is, úgyhogy mozduljon meg bennetek valami. Én már úgy érzem magam, mint amikor annak idején az egyetemre jártam, és vizsgára készültem. Volt már egy pont, amikor nagyjából megvolt az a tudás, amit össze tudtam szedni. És nem tudtam, hogy elég lesz, vagy nem lesz elég, de az volt bennem, hogy akármit csinálok már, az idő olyan rövid, hogy úgyse tudok túl nagyot lépni, úgyse tudom ezt a szintet magasabbra emelni, úgyhogy jöjjön, aminek jönnie kell. Halleluja. Uram, kezedre bízom a lelkemet. És valahogy most is úgy érzem, tudjátok, amikor így itt állunk ez az utolsó hét előtt, a finis előtt, hogy annyi mindenről lehetne beszélni így Istennek az országáról, az igéről, hogy tényleg akárhol nyitottam ki most is a Bibliát, amikor készültem, az jött csak föl bennem, hogy erről is lehetne beszélni, arról is lehetne beszélni, amarról is lehetne beszélni, de lehet, hogy elfogytott az idő, testvére. Lehet, hogy itt az időnek a vége. Lehet, hogy ennek a bizonyos korszaknak, ami arról szól, hogy Isten az ő menyasszonyát, tehát Jézus Krisztus az ő menyasszonyát kiválasztja, hitből még hozzá, lehet, hogy ez az idő, ez már nagyon-nagyon annyira a végén van, hogy lehet, hogy már arra sincs időnk, hogy tudom én, 100 oldalt elolvassunk a Bibliából, értitek? Tehát ha ez így van, ahogy akár lehet is, mert ugye nem lehet kizárni, akkor az a hírem a számodra, hogy abból tudsz gazdálkodni, amit van, de van még egy hét, és imádkozhatsz azért, hogy azt a tételt húzd ki, amit megtanultál, hogy az Úrba benne tudjál lenni. De ha nem, akkor is Isten nagyon kegyelmes, és ma szeretnék erről beszélni, mert ebben az időben igazából a hit az, ami megtartja az embert. Amen. Úgy se vagyunk képesek semmire, nem tudunk olyan életet élni, aminek az eredményeképpen az Úr azt mondaná, hogy hát ez tök jó, állj erre a mérlegre, biztos ismeritek ezt a jóságmérős kis klippet. Állj a mérlegre, olyan életet éltél, hogy biztos, hogy már megfelelsz, átmész. Hát sajnos nem felelünk meg, nem megyünk át, egyikünk sem megy át, de ezért van az, hogy az Úr helyettünk feláll arra a mérlegre, és az ő benevetett hitünk által mi is meg tudunk szabadulni a haláltól, és egy csodálatos állapotba tudunk kerülni. Amen. Úgyhogy erről szeretnék röviden beszélni nektek ma, méghozzá az Efézusi levélről, amit korábban már János említett, és most akkor én belekezdek az Efézusi levélbe, aztán lehet, hogy ez lesz az utolsó, úgyhogy a többi házi feladat lesz. Az első fejezetet olvastam végig, ami számomra nagyon kedves, mert egyszer Kárpátalján nagyon betöltött az Úrnak a szelleme, és pont az Efézusi levélnek az első fejezetéről beszéltünk, úgyhogy erről szeretnék most ma is beszélni nektek, néhány olyan tényre fölhívni a figyelmet az Efézusi levélből, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és ezekben az utolsó napokban is nagyon-nagyon kell az, hogy az Istentől való látás az benne legyen az életünkben. Amen. Mert hitben járunk, és nem látásba. Azt mondja az ige, hogy a hit az abból jön, abból a szívből jön, abból az ismeretből jön, amit az igéből tudunk nyerni. Tehát ahhoz, hogy Istent értékeljük, az Isten tudjuk szeretni, ahhoz ismernünk kell az Urat. Tehát az ő ismerete nélkül el vagyunk veszve a világban. Ha nem ismerjük az Istennek a beszédét, akkor nem tudjuk, hogy miért is kell nekünk hinni, hogy miért van értelme annak, hogy az ember ne a világi kívánságok szerint élje le az életét, hanem valami más miatt. Amen. Úgyhogy elkezdem olvasni, még megálmodom majd mindjárt, hogy fogom elmondani, hogy szeretném. Jó, egyszer végigolvasom ezt a fejezetet, ezt az első fejezetet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, Isten szent népének, akik Efézusban laknak, és hisznek a Krisztus Jézusban, Atyánk, Isten és Urunk Jézus Krisztus, bocsánat, itt kimaradt egy pont, tehát, és akik hisznek Krisztus Jézusban, Atyánk, Isten és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Áldott legyen Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban megáldott bennünket minden szellemi áldással a mennyben. Atyánk annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, hogy a saját népévé tegyen, olyanokká, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. Szeretetétől indítatva előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által a saját gyermekeivé fogad bennünket. Ezt akarta, mert így tetszett neki azért, hogy dicséretet szerezzen dicsőséges kegyelmének, amellyel megajándékozott bennünket szeretett fiában, Jézus Krisztusban, aki a vérén váltott meg bennünket. Rajta keresztül kaptuk meg bűneinkre a bocsánatot Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Isten elárasztott bennünket kegyelmével, mindenféle bölcsességgel és megértéssel. Megismertette velünk mindeddig elrejtett tervét, amelyet tetszése szerint készített, és Krisztus által akar megvalósítani. E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten mindent egybeszerkeszt Krisztusban, mindent, ami a mennyben és a földön van, és őt teszi mindenek fejévé. Krisztusban kaptuk meg örökségünket Istentől, ahogy ezt ő már előre elhatározta, mert így felelt meg a céljának. Isten ugyanis mindent a saját elhatározása és akarata szerint cselekszik. Bennünket, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, Isten arra választott ki, hogy dicséretet szerezzünk dicsőségének. Ti is hallottátok az igazság üzenetét, szabadulásotok örömhírét, és hittetek Krisztusban, Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemet adta nektek. A Szent Szellem a foglalója örökségünknek, és biztosítéka annak, hogy az örökségünket egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni. Mindennek célja pedig Isten dicsőségének dicsérete. Mivel hallottam az Úr Jézus Krisztusba vetett hitetekről és a szeretetről, amellyel Isten szent népe iránt vagytok, én is hálát adok Istennek, amikor imádkozom értetek. Azt kérem, hogy Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya Isten, töltsön be benneteket a Szent Szellemmel, aki bölcsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Istent. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek értelmét, vagy szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, mely hatékonyan működik bennünk hívőkben. Ugyanez a hősies erőfeszítés mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Így lett Krisztus sokkal hatalmasabb, mint az összes fejedelem, hatalom, erő, uralom és valamennyi név, de nem csak a jelenlegi, hanem a következő korokban is. Isten tehát mindent Krisztus lába alá helyezett. Ugyanakkor mindenek felett Krisztust tette fejévé az egyháznak, amely viszont a teste Krisztusnak. Az egyházat minden tekintetben Krisztus tölti be és teszi teljessé, mint ahogy minden mást is ő tesz teljessé és befejezetté. Amen. Először is arra szeretném a figyelmeteket felhívni, ami ugye sokszor, sőt minden levélben, amit ugye írnak az apostolok, ugye úgy üdvözléssel kezdődik, ugye, és azt mondja Pál apostol üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Ugye ez azt jelenti, és aki ismeri Pálnak a történetét, az tudja, hogy Pál apostol Istennek egy rabszolgája, akit az Úr megragadott, ugye egy különleges módon, kvázi látható módon megjelent neki az Úr, és elhívta őt a szolgálatra. Tehát őt kiragadta az Úr abból a világból, amiből élt, és értünk rabszolgává tette. Tehát tulajdonképpen Pál apostol minden hívő számára egy ajándék, akin keresztül Isten ugye tulajdonképpen szolgál az egyház felé, tanítással, különböző jelekkel és csodákkal. És én azt gondolom, hogy ez ma is ugyanígy van, tehát akiket Isten elhív szolgálatra, azok értünk vannak ajándékulatva. Tehát úgy nézzél magadra, hogy amikor látsz egy Istennek egy nagy emberét, egy szolgálóját, akkor Isten őt azért hívta el, hogy téged ezzel szolgáljon. Amen. Hiszen mi Isten gyermekei vagyunk. Amen. Hiszitek, testvére? Amen. Halleluja. Az Úr gyermekei vagyunk, és Isten csodálatos embereken keresztül szolgál felénk azért, hogy mi az ő igéjét, az ő igazságát meg tudjuk ismerni. És Pál is pont egy ilyen ember volt, aki ráadásul elég cudarmódon került bele a szolgálatba, de Istennek legyen hála azért, hogy rajta keresztül nagyon sok bölcsességet kijelentett. De arra bátorítalak ma is benneteket, hogy úgy tekintsetek Istennek a szolgálóira, Istennek az embereire, akik szolgálnak körülöttetek, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget. Használjátok ki, mert Isten ad mindenkinek egyéni szinten is természetesen bölcsességet, de vannak olyan dolgok, amikre az Úr szolgálókat rendelt, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy egyrészt imádkozzatok ezért a szolgálókért, másrészt pedig ragadjátok meg a lehetőséget. Ragadjátok meg a lehetőséget arra, hogy kérdezzetek, hogy az igével foglalkozzatok, közösségben legyetek vele, és hogyha van bizalmatok valakihez, vezetőhöz, vagy ilyen szolgáló testvérhez, akkor tényleg használjátok ki ezt a lehetőséget. Azt mondja az ige, áldott legyen Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban megáldott bennünket minden szellemi áldással. Tehát minden szellemi áldás a mennyben el van készítve a mi számunkra, és az Úr már most ad nekünk betekintést ezekből az áldásokból. Már most az ember az ő hite által át tudja venni azokat az áldásokat, amiket az Úr elkészített az ő számára. Isten számára semmi nem lehetetlen, és semmit nem tart tőlünk vissza. Isten csodálatos és nagyon-nagyon jóságos. Istennek olyan kegyelme van, és olyan szeretete van irántunk, ami én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz szavakba kifejezni. Tehát nagyon nehéz, hiszen azok a szavak, amiket tudunk mondani, ezek a szuperlatívuszok, ezeket ugye nagyon sokszor használjuk, és a Biblia is nagyon sokszor beszél erről, és hogyha valaki olvassa rendszeresen a Bibliát, az teljesen meg tudja szokni ezeket a szavakat, és olyan természetessé válnak az ő számára. De mégis most szeretnék néhány kifejezésre figyelmet irányítani, hogy lássuk azért meg mégis, hogy mi is az, ami miatt ezt az egész kereszténységet, ezt az egész hívő életet az ember itt a Földön csinálja. Azt mondja az ige, hogy Atyánk annyira szeretett bennünket, hogy Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket. Tehát úgy nézzél magadra, hogyha krisztusi természetnek vagy a részese, hogy téged Isten már a világ teremtése előtt kiválasztott. Tehát még semmi nem volt. Még nem volt meg ez a Föld, amin állunk. Te már akkor az Istennek benne voltál a tervébe. Amen. És hogyha ezt meg tudod ragadni, akkor egy olyan mennyei identitásod lesz, olyan önképed lesz, ami megerősít téged abban, hogy az Isten igazságának megfelelően tudjál élni. Amen. Mi olyan emberek vagyunk, akiket Isten egy különleges módon kiválasztott. Azon túl, hogy minden ember Istennek a teremtménye, azok, akik befogadták az ő szavát, akik elfogadták az ő hívását, azokról azt mondja, hogy őket már a világ teremtése előtt kiválasztott. Méghozzá azért választott ki, hogy a saját népévé tegyen bennünket, méghozzá olyanokká, akik az ő szemében szentek és tökéletesek. És az ő előre elhatározása, az egy szeretetből lett indítva. Értitek? Tehát valamilyen módon Isten annyira megszeretett bennünket, nem tudom elképzelni se, hogy, hiszen az ember nem tudja, hogy születünk meg, hogy Isten nyúkál egy nagy kalapba, és keresi ott a golyókat, és hogy na, kiránt egyet, és akkor azt mondja, hogy na, te leszel X, te leszel Y, te leszel az én gyermekem, nem tudjuk. De az biztos viszont, hogy most, akik vagyunk, az egy olyan kegyelem az Istentől, hogy ő bennünket az ő szeretetétől indítva már a világ megteremtése előtt kiválasztott méghozzá arra, hogy szentek és tökéletesek legyünk. Amen. Szentek és tökéletesek az Isten előtt. Méghozzá arra, hogy a saját gyermekei legyünk, hogy dicséretet szerezzünk az ő dicsőséges kegyelmének. Tehát amikor Istenről beszélünk és a saját identitásunkról beszélünk, akkor az ige alapján arra készülünk, hogy valamilyen módon a dicsőséges kegyelemnek legyünk mi a tárgyai, és ezáltal a mi Istenünknek szerezzünk dicséretet. Amen. Tehát ne abból induljál ki, aki te most vagy. Ne abból induljál ki, hogy milyen viharvert az életed. Olyan vagy, mint egy vert sereg, az élet megcibált, a rossz döntéseid miatt oda jutottál, ahova jutottál. Mert ezeket Isten mind bekalkulálta, amikor téged kiválasztott, és nem változtatta meg azt az ígéretét, hogy téged az ő saját dicséretére szerezzen, az ő dicsőséges kegyelmének a dicséretére. Amen. Bátorítalak benneteket, és az Efézusi levél egyébként nagyon nehéz, mert gyakorlatilag az egész majdnem egy mondat, hogy így ássuk bele magunkat az igébe, ugye én is most egy olyan fordítást választottam, ahol több mondatra osztották ezt a nagyon összetett, nagyon magasztos, szinte patetikus leírást, jellemzést. De bele kell, hogy ássuk magunkat az igébe, mert olyan kincsek vannak itt elrejtve, kedves testvéreim, amiket ha az ember megért, ha az ember felfog, akkor egyszerűen feldobódik. Akkor rájön arra, hogy tényleg ami itt a földön van, az semmi. Az nudli. Azok, ahogy az ige is mondja, kár és szemét. Tehát Pál, amikor találkozott az Úrral, kapott egy dózist ebből, ugye? Persze ő sokat veszített, hiszen onnantól kezdve neki muszáj volt csinálnia azt, amit az ige mondott, mert amit az Úr mondott, mert hát látott, ugye? Tehát ő nem tudott hinni, mert ő látott, ugye? Azt mondja az ige, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát most itt ülne Jézus, ugye? Akkor biztos mindenki összekapná magát. De egyébként itt ül, csak úgy mondom. De értitek, mi nekünk van lehetőségünk arra, hogy hitáltal cselekedjünk. Amen. Akár amikor dicsérjük az Urat, akár amikor imádkozunk, akár amikor közösségünk van egymással, vagy elmegyünk bizonyságot tenni, akkor mi olyan emberek vagyunk, akik valójában nem láttuk szemtől szembe, színről színre az Urat, ellentétben Pálról, aki azt mondja magáról, hogy utoljára nekem, mint egy idiótának megjelent, ugye? Egy idétlennek egész pontosan. Tehát egyszerűen bebukta, hogy úgy mondjam. És innentől kezdve ő már egy szolgai lélek volt tulajdonképpen, ugye rabszolgája volt Istennek, és ebben a kegyelemben tulajdonképpen nem részesülhetett. Tehát természetesen Istennek megvan a Pál számára is az ajándéka, tehát ez most nem azt jelenti, hogy ő egy elvetett ember lenne, teljesen nyilvánvaló. Viszont ebben különbözik tőlünk, és ebben viszont mi tudunk olyat tenni, amit még Pál se tudott, ugye? Hogy hitből tudunk élni, hitáltal tudunk cselekedni. Nem láttuk soha az Urat, legalábbis nem tudom róla, hogy valakinek megjelente, de ha igen, az érdekelne, ha elmondaná, arra kíváncsiak lennénk. Értitek? És higgyétek el, hogy ez egy óriási áldás a mi számunkra. Amen. Ez egy óriási áldás, hogy mi hit által tesszük azt, amit teszünk. Hatalmas dolog. Én meg vagyok róla győződve, hogy ennél nagyobb érték az Isten szemében nincsen. Amen. Halleluja. Hogy azonosulunk az ő igazságával. Nem azért vagy keresztény, mert ilyen áldás lesz, olyan áldás lesz, amolyan áldás lesz az életedbe. Nem, hanem egyszerűen azért vagy keresztény, mert Istent szereted. Igéjével egyetértesz. És akkor is úgy élsz, hogyha ezért verés jár, akkor is úgy élsz, hogyha ezért börtön jár. Nem tud olyan dolog történni, ami téged ettől az úttól el tud választani. Amen. Higgyétek el, testvéreim, ez az Isten szemében is hatalmas kincs és hatalmas érték. Amen. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy hitben járjatok, és ne távozzatok el ettől az úttól. Mert ha így tesztek, akkor az ő dicsőséges kegyelmének fogtok dicséretet szerezni. Amen. És akkor majd nézik, értitek az emberek, amikor visszajövünk. És ez az ember lett Istennek a kiválasztottja, ez a hitvány senki házi. Hát tudtuk a dolgait. Tudtuk, hogy milyen volt a világban, milyen semmire való volt, és ő lett az Istennek a kiválasztása. Igen, kedves testvéreim, igen. Amen, halleluja, ilyenek vagyunk mi. Hibázunk, még mindig. Én is hazudtam a héten, képzeljétek el valakinek. Értitek? Tehát ledöbbentő, hogy az ember még mindig bűnt követ el, értitek? És meg kellett térnem belőle. Jó, nem egy nagy dologról volt szó, de akkor is hazudtam. Bosszantja az embert, hogy még mindig betalál néha a sátán, de ellene megyünk, és legyőzünk, és megtérünk, és megújulunk. És igen, az Isten gyönyörködik bennünk, testvéreim. Amen. Akkor is, hogyha ilyen hitvány bűnösök vagyunk, hogy még el tudunk bűnöket követni sok-sok évtizednyi kereszténység után is. De mégis dicsőséges kegyelmének fogunk dicséretet szerezni. Amen. Halleluja. Ezek vagyunk mi, testvéreim. Ezek vagyunk mi. Halleluja. És ez nagy ár. Tényleg csak abba is gondoljatok bele, hogy ezen túl, hogy az, hogy ez megtörténhet, ehhez Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Tehát, hogy ez a jóság, ez ami életünkbe átjöjjön, ehhez názareti Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Ugye az Abcsel 20-28 mondja azt, hogy bár nyilván ez egy köztudott tény, de hogy Jézus Krisztus a tulajdon vérén vásárolt meg bennünket. Tehát ahhoz, hogy mi Isten dicsőség és kegyelmének a dicséretére legyünk, ehhez kellett Jézus Krisztusnak meghalni. Amen. Halleluja. A következő részben azt mondja az ige, hogy megismertette velünk mindeddig elrejtett tervét, amelyet tetszése szerint készített, és Krisztus által akart megvalósítani. E terv szerint, amikor erre megérik az idő, Isten mindent egybe szerkeszt Krisztusban. Mindent, ami a mennyben és a földön van, és őt teszi mindenek fejévé. Ne legyen kétségünk afelől, hogy Istennél minden terv szerint halad, és ez a terv, ez már előre el van készítve, ez nem változik, ezt már az Úr akkor is tudta, és olyan tervet tett le, amin nem kell módosítani folyamatosan. És ugye ennek a tervnek az lesz a vége, hogy Krisztusban az Úr mindent egybe fog szerkeszteni. Tehát az a földi állapot, amiben most élünk, az egy nagyon átmeneti állapot csak. Ez a föld, ez vissza lesz csatolva a mennybe, le fog szállni a mennyei Jeruzsálem a földre, itt lesz az Úr, itt fog élni és uralkodni, és mi vele együtt fogunk élni és uralkodni. Amen? És ez terv szerint halad. Tehát terve van Istennek. És ebben a tervben úgy nézzél magadra, hogy te is benne vagy. Amen. Benne vagyunk, testvéreim, Istennek a tervében. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Én nagyon szeretnék ebben benne is maradni. És benne is fogok maradni. Amen. Halleluja. És nem hazudok többé. Jézus nevében. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja az ige, Krisztusban kaptuk meg az örökséget Istentől, aki ezt ő már előre elhatározta. Bennünket, akiket előre reménykedtünk a Krisztusba, Isten arra választott ki, hogy dicséretet szerezzünk dicsőségének. És azért ismétlem magam, mert az ige is újra elmondja ezt. Értitek? Tehát annyira ki akarja Pál is fejezni azt, hogy micsoda hatalmas dolgokra vagyunk elhívva, hogy az efézusi levél ilyenekkel van tele. Hogy előre reménykedtünk a Krisztusba. Ez micsoda nagy dolog, hogy előre reménykedtünk a Krisztusban. És Isten is előre elhívott bennünket dicsőséges kegyelmének magasztalására, és újra a dicséretet szerezzünk az ő dicsőségének. Ez az egyház igazi fő küldetése. Amen. Amen. Halleluja. Isten felfoghatatlanul jó. És tudjátok, még az a legcsodálatosabb az atyában, a mi atyánkban, hogy ő azt tesz, amit akar. Halleluja. Amen. Olyan hatalommal rendelkezik, olyan csodálatos képességei vannak, olyan végtelen nagy az ő ereje, az ő kegyelme, az ő hatalma, hogy bármit meg tud tenni. Hiszitek, testvérek? Olyan atyánk van, akitől bármit kérhetsz, nincs olyan, hogy azt megtagadja tőled. Halleluja. Legyünk nyitottak erre, és lássuk meg, hogy micsoda csodálatos Isten a mi Istenünk. Fölötte nincsen senki, és hozzá hasonló sincsen, azt mondja máshol az ige. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja, ti is hallottátok az igazság üzenetét, szabadulásotok örömhírét, és hittetek Krisztusban. Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemet adta nektek. Ő a foglalója örökségünknek, és biztosítéka annak, hogy az örökségünket egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni, mindennek célja pedig Isten dicsőségének dicsérete. Halleluja. Itt mondja harmadszor az ige, hogy Isten dicsőségének dicsérete mindennek az örökség átvételének a célja. Tehát az, értitek, hogy Isten az ő dicsőségét olyan módon akarja dicsértetni, hogy ebben bennünket bevon. Halleluja. Hát dicsértessék a Jézus Krisztus, nem? Halleluja. Mindörökké amen. Tehát fantasztikus, hogyha belenézünk ebbe, és tudjátok, a mi gyülekezetünkben is vannak ugye baptista háttérből jövő keresztények, vannak ugye karizmatikus keresztények, és állandó vita tárgya, ugye most a Szent Szellem, hogy most akkor mi a Szent Szellem, ki a Szent Szellem, bennem van a Szent Szellem, nincs bennem a Szent Szellem. Nem is akarnék ebben a vitában természetesen állást foglalni, mert nem az a lényeg, hogy vitatkozzunk, ugye azt mondja az ige, hogy a fölösleges vitatkozásokat kerüljük el, viszont mindenkit arra bátorítok, hogy legyen a szívében meggyőződve arról, hogy az Isten Szelleme benne lakik. Amen. Én megmondom őszintén, személyesen hiszek a nyelveken szólásban, hiszek abban, hogy a nyelveken szólás az a Szent Szellemnek egy jele, de ha te nem hiszel, járjál utána először is, mint a mesébe szokták mondani. Másrészt pedig, akárhogy is van, legyél meggyőződve arról, hogy az Isten Szelleme benned lakik. Én úgy gondolom, hogy az Isten Szelleme akkor dominál az ember, pontosabban akkor lehet biztos az ember abban, hogy dominál az Isten Szelleme az ő életében, hogyha nyelveken tud szólni, mert az elmúlt években, amikor imádkoztunk emberekért nyelveken szólásért, az jött föl bennem nagyon erősen, hogy tulajdonképpen az embereket az elme tartja vissza. Én hiszem azt, hogyha valaki megtér, és imádkozik, és kéri az Urat, hogy az Isten szelleme költözzön belé, az megtörténik. Tehát valóban az Úr, hiszen azt mondja az ige, hogy aki ugye kenyeret kér tőle, annak nem követ ad, ugye, hogyha tojást kérünk tőle, nem kígyót ad. Tehát Isten nagyon jó, és a Szent Személy belénk helyezi, belénk teszi. Mondja más helyen az ige, hogy benne van annak magva. Viszont látom azt, hogy az emberek akkor tudnak igazán hitre jutni, pontosabban az egy nagy segítség, amikor nyelveken szól, mert tulajdonképpen a nyelveken szólás a legnagyobb akadálya az értelem. Tehát az értelem próbálja az emberekkel azt mondatni, hogy ez nem Istentől van, ez fölösleges, ez hiába való, úgyhogy arra bátorítalak téged, hogy ne engedjél soha ennek, törd át, ugyanis a nyelveken szólás egyébként egy óriási lehetőség arra, hogy az ember imádkozzon, amen. Olyan módon imádkozzon, hogy az értelemnek a korlátait át tudja törni. Mert hogyha értelemmel imádkozom, akkor csak hozott anyagból dolgozom, tehát amit látok, amit hallok, amit megtapasztalok, ezek alapján tudok imádkozni. Kivéve természetesen, hogyha Isten nem ad valami különleges dolgot. De a Szent Szellem az nem az én értelmemből táplálkozik. A Szent Szellem az a Szent Szellem Isten, ő az Atyából táplálkozik. Azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem még az Istennek a lelkét is átvizsgálja, átjárja. Tehát szerintem rendkívül motiváló, és tegyünk félre most tényleg minden vallásos gondolkodás, meg dogmát, meg teológiát, mert sehova nem vezetnek ezek, csak megkötözik az ember. Egyszerűen lásd meg, hogy az Isten tud rajtad keresztül szólni, hogyha nyelveken imádkozol, és azt mondja, hogy magadat is építed vele. Úgyhogy benne van a Bibliában, mondja az ige, hogy szóljunk nyelveken, itt is le van írva, hogy a Szent Szellem, mint pecsét, mint foglaló, mint bélyeg, mint jel van a mi életünkön. Amen. És a legkiválóbb jele annak, hogy az ember élete fölött a Szent Szellem uralkodik, az, hogyha ő nyelveken tud szólni. Mert akkor megtörte a rációt, megtörte az értelmet, és tud olyan módon szólni, hogy az Isten be tud az ő életének a mélységeibe hatolni, és át tud pakolni ott olyan dolgokat, amiket értelem által nem lehet, mert az embernek el sem jut sok esetben az értelméhez az, amit Isten munkálkodni akar az ő életébe. Amen. És itt van, tehát dolog az, hogy bennünk van a Szent Szellem, a másik dolog az, amikor a Szent Szellem által tudunk munkálkodni és élni, már pedig az ige azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek a fiai. Amen. Azok tudják az igét megérteni, azok tudják az igét szeretni, azok tudnak betöltekezni Istennek a szellemével, azok tudnak erőt venni, mert azt mondja az ige, vesztek erőt, miután a Szent Szellem lejön rátok. Amen. Ezt mondja az ige, nem? Halleluja. És lesztek nekem tanúim. Tehát nagyon fontos az, hogy a szívedben, az életedben, az értelmedben legyen meggyőződés az, hogy Isten szelleme benned van, és az Isten szelleme vezet téged. Mert akkor tudsz tanulja lenni az Úrnak, és ez két irányú, egyrészt a saját életünk építésére is szolgál, másrészt pedig a szolgálatban is, tehát az Isten szolgálatában is akkor tudunk hatékonyak lenni, azt mondja az ige, én hiszek az igének, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nekem tanúim. Halleluja. Kell, hogy bennünk legyen az isteni harmadik személy, és kell, hiszen ő van itt a földön, és kell, hogy tudjunk vele együtt működni. Hogy ne vallási kérdést csináljunk ebből, meg ne teológiákat gyártsunk ebből, hanem ragadjuk meg a lehetőséget. Higgyünk abba, hogy az Úr meg akar bennünket ajándékozni a nyelveken szólással. Higgyünk abba, hogy az Úr be akar vonni bennünket egy csodálatos közösségbe magával. És ne törődjünk azzal, hogy mit mondanak a fő baptisták, meg a fő muftik, nem számít. Az a lényeg, hogy az Isten igéje mit mond. És törjük át azokat a vallásos korlátokat, amelyek visszatartanak bennünket attól, hogy az Isten ki tudjon teljesedni az életünkbe. Amen. Halleluja. Én inkább Istennek hiszek, és azt mondom, hogy inkább minden ember legyen hazug, de az Isten legyen igaz. Amen. Hogy nagyon bátorítalak benneteket, hogy ragadjátok meg ezt a lehetőséget. Halleluja. A Szent Szellem a foglalója az örökségünknek, biztosítéka annak, hogy az örökségünket egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni. Tehát biztosíték, értitek? Biztosíték, mert ugye az elragadtatás az lesz, amikor az a szellem, az visszamegy, és ugye akibe benne van, azokat elviszi. Tehát be vagy biztosítva, úgymond az elragadtatásra, független attól, hogy éppen hazudtál egyet akkor, amikor jön, ha benned van az Isten szelleme. Amen. De amúgy nem én hazudtam, hanem a bennem lakozó bűn. Halleluja. Ez is nagyon fontos, hogy az embernek milyen identitása van magáról. Hiszen az Isten szelleme nem tud hazudni. Az újjászületett ember nem tud hazudni. Na, vannak még benne olyan óemberi dolgok, amik tudnak. Ez a bűn, a bennünk lakozó bűn. De harcolunk ellene. Amen. Halleluja. De ott van a Szent Szellem benned, és hidd el, hogy el fog vinni, mert Isten hatalmas, kegyelmes, és közben jár Jézus most is folyamatosan, azért, hogy minden olyan bűnt, amit még elkövetünk, azok meg legyenek bocsátva, és Isten ki tudjon bennünket ebből a világból vinni, hiszen igazából a bűn az, tehát nem is a bűn az, ami bennünket visszatart, hanem az, hogyha nem hiszünk Jézus Krisztusban. A bűnt Jézus Krisztus elrendezte, ő már meghalt érte, meg vannak bocsátva a bűneink, közben jár az Úr. Fontos, hogy a Szent Szellem benne legyen, azt mondja az ige, bennünk legyen, mert ő a biztosíték, ő a garancia arra, hogy az örökségünket egyszer teljes mértékben birtokba fogjuk venni, és megint csak ugye mindennek célja Isten dicsőségének a dicsérete. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Mivel hallottam az Úr Jézus Krisztusba vetett hitetekről és szeretetetekről, amelyel Isten szent népe iránt vagytok, én is hálát adok Istennek, amikor imádkozom értetek. Azt kérem, hogy Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya Isten töltsön be benneteket a Szent Szellemmel, aki bölcsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Isten. Tehát Isten szelleme bölcsé tesz, nagyszerű dolog, bölcsek tudunk lenni, kijelenti és igazán megismerteti velünk Istent. Halleluja. És akkor két ige, amit most csak már említettem, gyakorlatilag a Róma 8.14-ben van, csak a szöveghűség kedvéért jegyzem meg, ugye, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai, illetve ami nagyon fontos, és tulajdonképpen nagyon kell, hogy az ember ebben úgymond biztos legyen, és ismerje az igét. Ez majd az Efézus második fejezetének az elején lesz. Azt lehet, hogy föl is olvasom, egy pillanat. Efézus 2.2. 2.1-nél kezdem. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiba munkálkodik. Tehát a világ szelleme volt az, aki bennünket vezetett, és a világ szelleme adja ugye azokat az inspirációkat az embereknek, hogy hogy kell a testi kívánságok szerint élni, hiszen a világ szelleme az egy romlott szellem. És azt mondja az ige, hogy a levegőbeli hatalmasságok szerint vannak ezek, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint vannak. Tehát nagyon fontos az, hogy ebből jövünk ki, mert azt mondja az ige, hogy ebbe voltunk benne. És ezt, amikor elhagyjuk, tehát amikor a világ fejedelmének a szellemiségét elhagyjuk, akkor jön be az életünkben az Úrnak a szelleme, és ez a szellem tesz bennünket bölcsé, ez a szellem jelenti ki bennünk Istent teljesen, amen. Amen. Halleluja. És ad kijelentést a mi számunkra. Úgyhogy fontos, megint csak idejük adtam ki egy mondat erejéig, hogy ki kell söpörni magunkból a világ szellemét, és be kell hozni az Istennek a szellemét, és meg kell győződni róla, hogy az Isten szelleme mi életünkben él. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét. Halleluja, Uram, nyisd meg a mi szívünk szemét. Halleluja. Hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket. Milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Istennek az ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Amen. Mérhetetlenül nagy. Nincs olyan mértékegység, amivel le lehetne mérni, testvéreim. Mérhetetlenül nagy. Értitek? Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. És ez hatékonyan működik bennünk. Ugyanez a hősies erőfeszítés mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Tehát az a hatalmas, hősies erő, ami Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, ez működik bennünk, testvérek. Amen. Képzeljétek el, hogy ugyanaz az erő, aki Krisztust föltámasztotta, ez az erő munkálkodik a mi életünkbe. Amen. Én ennek nagyon örülök, remélem ti is örültök, nem? Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Amen! Hallani ezt, amit én mondok? Mert olyan, mint hogyha halk lenne. És itt van, értitek, hatalmas örökség, amit Isten a saját népének szánt. Így lett Krisztus sokkal hatalmasabb, mint az összes fejedelem, hatalom, erő, uralom és valamennyi név, nem csak a jelenlegi, hanem a következő korokban is. Isten tehát mindent Krisztus lába alá helyezett. Ugyanakkor mindenek felett Krisztust tette fejévé az egyháznak, amely viszont a teste Krisztusnak. Az egyházat minden tekintetben Krisztus tölti be és teszi teljessé, mint ahogy minden mást is ő tesz teljessé és befejezetté. Ízlelgessük meg ezt is, hogy itt mi van leírva. Nekem ez a egyik kedvenc részem a Bibliába. Értitek? Mi van itt leírva? Nézzétek meg. Azt mondja, hogy bennem ugyanaz az erő munkálkodik, amelyik Krisztus föltámasztotta a halálból. Azért az elég jó. Akkor már nekem is reménységem van a feltámadásra. Amen. És a szelleme munkálkodik bennem, és ki fog engem ragadni ebből a jelenvaló gonosz világból, és át fog engem vinni az atya szerelmes fiának az országába. Erről a Kolossé levél beszél. Ezt is ajánlom figyelmetekbe. Mostanában szerintem nagyon fontos, hogy tényleg erős legyen az az identitás, hogy miért vagyunk mi itt a Földön, miért lettünk keresztények. Amen. Olvassátok el, halleluja. Azt mondja, ez az erő működik tehát bennünk, amelyik Krisztust feltámasztotta, és a mennyben a jobbjára ültette. Tehát fent van az Atya Isten legfelül, nem tudom, nem akarok ilyen földi példákat mondani, de most képzeljétek el egy uralkodót, egy valakit, aki az egyiptomi fáraó, aki volt, vagy ott van Nabukodonozor, talán ő még egy jó példa, mert ő egy pozitív példa a Bibliában végül is, mert meg tudott térni. És ugye az aranyfej, tehát a legnagyobb birodalom, aki csak létezett a Földön. Ott van fönt, értitek? Senki nincs fölötte. Ő van legfölül. Hát ugye, természetesen, ugye, ez csak egy jelkép, ez csak egy szín, de most induljunk ilyenből. És azt mondja, mindenek az ő lábai alatt vannak. Tehát a mennyei kép az az, hogy fent ül az Atya, és képzelj el hatalmas dicsőséget, tisztességet, méltóságot, gazdagságot, bármit, amit akarsz. Lényeg az, hogy nagyobb nincs az Atyánál, hiszen ő mindeneknek az Atya és az Ura. És ott van mellette názereti Jézus Krisztus, a megdicsőlt Messiás, akit az Atya feltámasztott a halálból, és azt mondja itt az ige, hogy odaültette maga mellé az ő jobbjára. Amen. Halleluja. Így lett Krisztus sokkal hatalmasabb, ahogy az ige mondja, mint az összes fejedelem, hatalom, erő, uralom és valamennyi név, de nem csak a jelenlegi, hanem a következő korokban is. Tehát nem tudsz olyan hatalmat, erőt, nevet, fejedelmet, bármit mondani, ami nem Jézus Krisztus lábai alatt lenne. Amen. Minden alatta van. Minden alatta van. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. És ez az ige úgy folytatódik, hogy Isten tehát mindent Krisztus lába alá helyezett, ugyanakkor mindenek felett Krisztust tette fejévé az egyháznak, amelyik viszont teste a Krisztusnak. Tehát, ahol a fej, ott a test. Amen. Amen, hiszitek, testvérei? Hát gondolom, hogy nem csak Jézusnak a feje van ott a fönt az Atya mellett, ott egy fej van csak a trónszékbe, és a test meg valahol fej nélkül szaladgál ide lent. Nem. Össze van szerkesztve, ezt mondja az ige, igaz? Hogy össze vagyunk szerkesztve. És az egyik legfontosabb szerkesztői munkája Istennek, hogy Krisztusnak a fejét és a testét összeszerkeszti. És számomra ebből, testvérek, az következik, hogy mi is ott vagyunk legfölül. Amen. Amen. Halleluja. Minden hatalom, minden erő, minden fejedelemség, minden név a mi lábaink alatt van. És ez olyan csodálatos, hogy mindent Krisztus lába alá helyezett az Atya, és hitáltal mi ennek a testnek lehetünk a részesei. És ott vagyunk vele együtt a legmagasabb hatalmi pozícióba, értitek? Ezt mondja az Efézusi levél. Pál ezzel bátorítja a hívőket. Azzal bátorítja a hívőket, hogy őket az Úr valami különleges módon, különleges szeretetből, kegyelemből, az ő dicsőségének a magasztalására már az idők előtt kiválasztotta, elhívta, megszentelte, a Szent Szellemét adta belénk, és a legvégén fel fog bennünket helyezni a legmagasabb hatalmi pozícióba. És mi fogunk együtt a Krisztussal élni, és egy örök szövetségben leszünk vele, és egy örök uralkodásban leszünk vele. Mert azt mondja az ige, hogy az egyházat minden tekintetben Krisztus tölti be, és teszi teljessé, mint ahogy minden mást is, őt ez teljessé és befejezetté. Halleluja! Úgyhogy nagyon nagy szükségünk van erre a mennyei látásra, mert ez tudja az embert igazán inspirálni arra, hogy Istennek megfelelően tudjon élni. És most nem is csak elsősorban a bűnökről van szó. Mert hiszem azt, hogy ha járunk az úton, az Úrral való közösségnek az útján, akkor egyre jobban bejön az életünkbe az, hogy természetesen bűn nélkül akarunk élni. Tehát szeretetből akarjuk a bűnöket elhagyni. Szeretetből akarunk Istennek engedelmeskedni. És ez nem is megy másként, mert ugye láttuk azt, hogy a törvény mit mond, ugye? A zsidóságnak adott törvény nem tudta lehetővé tenni azt, hogy megszentelődjön a zsidó nép. Nem tudták a törvényt megtartani, és ezért nem tudtak végül is Istennel olyan közösségben lenni, mint amilyennel szerettek volna. Ennek az volt az oka, hogy gyakorlatilag nem azért, mert a törvény annyira betartatatlan volt, nem ez volt az oka, hanem az, hogy nem volt meg a szívükben a fogadókészség. Ugye tudjuk, hogy kőszívük volt. És ugye ez nálunk már egy hússzív, és ez egy olyan szív, ami által szeretet által akarjuk betartani a törvényt. És megint csak arra akarom a figyelmeteket felhívni, hogy becsüljük meg ezt az időszakot, amiben most élünk. A törvény korszaka, az Ószövetség és Jézus Krisztusnak a földi szolgálata világosan bemutatta és bebizonyította, hogy igazából a jelek, a csodák, azok nem feltétlenül teszik az embert, nem feltétlenül üdvözítik az embert. Nem feltétlenül fogják szeretni Istent. Az önmagában nem elég. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már majdnem belém szorult a szó. Tehát bármilyen jel, bármilyen csoda történik, nem hozza el az üdvösséget, nem hozza el az Istennek a szeretetét. De erről szól valójában a zsidóságnak a története. Tehát újjá kell születni. Újjá kell születni ahhoz, hogy az ember Isten tudja szeretni. És hogyha elolvassuk még egyszer és többször, és bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el, hogy képzeljetek el magatoknak bármit, értitek? Bármit a szó legszorosabb értelmében. Az vagy az Úrban, aki akarsz lenni. Egyszerűen nincsenek korlátok, nincsenek limitek. Mert erről szól az efézusi levél, hogy olyan pozícióba helyez bennünket az Isten, hogy nincsenek korlátok, nincsenek határok. Van egy érdekes ige ezzel kapcsolatban, csak hogy szeretnélek szintén buzdítani benneteket. Az 1 Krónika 4-ben van leírva, 9-10, ugye ez a nemzetségi táblázatok kellős közepén van. Azt mondja, Jábes pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt anyja Jábesnek, mert fájdalommal szülte. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, mondván, ha engem megáldanál és a határomat megszélesítenéd, és kezed velem lenne, és minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak. És megadta neki Isten, amit kért. Nem vagyok annyira jártas, úgymond az Ószövetségnek a történeti hátterébe, de a Biblia nem sokat mond erről a Jábesről, mondjuk semmi többet, ha jól láttam, és ő neki volt egy kérése Istenhez. Ó, Uram, én csak annyit kérek tőled, hogy ha megáldanál engem, ugyan már határomat megszélesítenéd egy kicsit, és kezed velem lenne, és minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak. És Isten megadta neki. Értitek? Merted nagyot álmodni, merted nagyot kérni, és Isten megadta neki. És én hiszem azt, hogy nekünk meg még inkább megadja ezt, mert az Isten szelleme bennünk lakozik, mi az ő népe vagyunk, amen, az ő kezeinek az alkotása. Látjuk azt, hogy azért vagyunk megteremtve, hogy majd az ő kegyelmének a dicsőségét magasztaljuk, hogy bárki, aki ránk néz, annak legyen üzenet az, hogy milyen csodálatos az Isten, milyen nagyszerű az Úr, hogy kihozta ezeket a világból, a bűneikből, és érdemtelenül, értitek? Hiszen mindannyian érdemtelenül vagyunk azért itt, azt tudni kell. Illetve egyetlen egy dolog, ami nekünk igazságul tulajdonít, az a mi hitünk. Amen. Ez a mi hitünk tulajdonítatik nekünk igazságul. Úgyhogy ezek után két kérdés van bennem. Az egyik az, hogy szerinted mi az, amit ne tudna neked Isten megadni, Mi az, amit ne tudna neked az Úr megadni? Mi az, amit ne akarna megadni neked? Én úgy gondolom, hogy nincs olyan. Hogy az Úrban vagyunk, azt mondja az ige is, hogy semmi sem lehetetlen nekünk. Amen. Semmi sem lehetetlen, és ezt vegyétek nagyon komolyan. Akarsz egy Ferrarit? Kérj egy Ferrarit az Úrtól. Komolyan. Ha be tud mozgatni téged az ige arra, hogy neked legyen egy Ferrarid, hidd el, hogy az Úr meg tudja neked adni. Egyébként nekem csak azért nincs Ferrari, mert nem akarok Ferrarit. Komolyan mondom. Komolyan. Akarnék lenne? Elhiszitek? Halleluja, dicsőség az Úrnak. És nem kell itten szégyenkezni, meg nem kell szerénykedni, meg nem kell itten álszenteset játszani. Higgyétek el, hogy az Úr meg tudja adni a te szíved kívánságát. Amen. Halleluja. És bemozgat az Úr, ha tényleg akarod. Nem ez az akarás, hogy akarok egy Ferrarit, értitek? Nem ez az akarás. De ha tényleg ott van a szívedbe, hogy valamit nagyon akarsz, hidd el, hogy az Úr meg tudja neked adni. Amen. Amen. Mert amikor kimondasz valamit, hogy valamennyire szeretnéd, akkor az el fog indulni egy folyamat. Ezek, az, a beszédeink azok szellemi beszédek. Ha te tényleg akarod azt a dolgot, nem fogsz lekattanni róla. Amen. Akkor az Isten meg fogja áldani a szívednek a kívánságát. Mert azt mondja, hogy mindent nekünk adott az Úrban. És tényleg nem kell itten vallásoskodni, meg szenteskedni. Hogy ja, csak a szent dolgokat akarja megadni az Úr. Ne. Az Úr azt akarja, hogy boldogok legyünk. Azt akarja, hogy áldottak legyünk. Azt akarja, hogy győztesek legyünk. Amen. És ugye az itt a szívünk kívánságát akarja teljesíteni. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Úgyhogy ha valaki akar egy Ferrarit, más dolga nincsen, csak igazán akarnia kell. Amen. És az Úr meg fogja neki adni. Én hiszek ebbe.
Tessék?
Ja. Halleluja! Oh. Parkolót meg kell változtatni győző, mert nem fognak tudni bejönni a Ferrarikkal ezen a dombon. Én hiszek ebbe. És hát persze nyilván nem akar az ember ilyesmit, de akarhatna egyébként. De most tényleg nem akarom ezt a lehetőséget kizárni. Én azt tudom, hogy amit az életben akartam, tehát amire tényleg úgy éreztem, hogy akarom, legyen egy otthonom, legyen egy közlekedési eszközöm, olyat, ami úgy nekem kell, azt megadta az Úr. Amen. És hiszem, hogy bárkinek megadja, halleluja. Dicsőség az Úrnak. De amire legbüszkébb vagyok, azok a gyermekeim, akik az Úrban vannak, dicsőség az Úrnak, és ezt is meg tudja adni az Úr. Amen. Hogy a gyermekeink az Úrban legyenek, és áldottak legyenek, és sikeresek legyenek, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy ezért is imádkozzatok, hogy áldottak legyetek. Mert ez a legfontosabb, na, ez az igazság. Ezek a földi dolgok, nyilván ez csak egy ilyen példa volt, de ezek nem fontosak. Tehát az ember, amikor tényleg belegondol komolyan, hogy mit akar, rájön, hogy nem is akarja. Sokszor az emberekkel ez a baj, hogy csak eljutnak egy szintig, gondolati szinten, vágyak szintjéig, és nem mennek igazából utána a dolgoknak. Ha utána mennek, csomó mindenre nem is lenne szükségük. Olyan dolgokkal vagyunk a világba körülvéve, amik abszolút szükségtelenek, és mégis az emberek hajtanak utána, mennek utána, és rájönnek, hogy amikor megvan, hogy semmi szükség nincsen rá. Minimum kétszer annyi dolgozunk, mint amennyi valójában kellene. Elhiszitek? És hajtják, tekerik az embereket, mint a rabszolgákat, mert rabszolgák az emberek, mert egy egyiptomi társadalom épül ki. Lesz egy fáraó, és lesz egy állapot, hogy mindent el fog venni, értitek? Minden. Mindent el fog venni. Mindent el fog venni. És az emberek csak tekernek, és nem jönnek rá, hogy a drága idejüket arra áldozzák, hogy hiába való hitvány dolgokat hozzanak létre, vagy szerezzenek meg, és a fontos dolgokról lemaradnak. Lemaradnak a kegyelemről, az irgalomról, lemaradnak a családról, a szeretetről, arról, hogy tényleg egy áldott kapcsolatuk legyen a gyermekeikkel. Lemaradnak arról, hogy áldott kapcsolatuk legyen a közösséggel, a testvéreikkel, és dologi dolgok után, anyagi dolgok után mennek, amik meg egyszerűen el fognak veszni. Tehát amik nem lesznek, és valójában nem is értékesek, mert attól nem vagyok több, hogy nekem mondjuk egy Ferrarim van. Tehát természetes, hogy ez csak egy dolog, és igazából nem is vágyik rá az ember, legfeljebb a világ kevésége, a világ kérkedése az, ami ilyen dolgokra bemozgatja az embereket. Szóval Isten ilyen nagyon kegyelmes, ilyen nagyon csodálatos, és bármit meg tud nekünk adni. Az én következő kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit te meg tudsz tenni ezért a jövőképért? Mi az, ami benned van? Mi az, ami, amit oda tudsz áldozni, le tudsz tenni azért, hogy egy ilyen csodálatos Istennek legyél a csodálatos gyermeke. Amen. Fel tudod adni a bűneidet? Fel tudod adni a világi kívánságaidat? Tudsz harcolni azért, hogy háttérbe szoruljanak azok a dolgok az életedben, amelyek nem Isten igazságának felelnek meg? Át tudod adni magad, hogy te is egy áldozat legyél, egy pozitív értelembe vett áldozat, tehát az Istennek az oltárán, akit az Úr el tud hívni, és aki tudja őt szolgálni. Föl tudod adni az engedetlenségedet? Képes vagy arra, hogy az igének megfelelően éljél, mert azt mondja az Istennek a beszéde, hogy Jézus Krisztust azt szereti, aki az ő igéjének engedelmeskedik. Amen. Akkor szereted Istent is, akkor tudsz áldozatot hozni ezekért a dolgokért, legalábbis tényleges módon, hogyha fel tudod adni ezeket a dolgokat, amik elválasztanak tőled, elválasztanak téged Istentől. Amen. Bátorítalak benneteket arra, hogy hozzuk meg ezeket az áldozatokat. Hozzuk meg azokat az áldozatokat, amelyek ahhoz kellene, hogy az emberben ez a jövőkép éljen. Az a jövőkép, hogy ott vagyunk az Úrral egy csodálatos közösségben, csodálatos magasságban, és próbáljuk átélni, hogy mit jelent az, micsoda identitást jelent az, hogy Isten bennünket oda föl akar helyezni. Értitek? Hogy ezért vagyunk mi keresztények, nem azért, hogy ájtatoskodjunk, nem azért, hogy mosolyogjunk egymásra, és áldjon meg az Úr, csak ezt mondjuk, és sokkal több ez, értitek? Sokkal több. Sokkal, sokkal, sokkal több. És éppen ezért nagyon fontos ez az időszak, amiben élünk. Fontos az, hogy folyamatosan harcoljunk, folyamatosan küzdjünk, imádkozzunk, keressük az Urat, mert nincs fogható a Földön semmi ahhoz, amit az Isten ami számunkra elkészít. Amen. És ez a sorsunk, testvérek, ez a mi elhívásunk, ez a mi jövőnk, ezek vagyunk mi. Ezt akarja az Isten adni neked, hogy egy ilyen sorsod, egy ilyen jövőd legyen. És ezt meg kell ragadni, ezt nem szabad, hogy a világi dolgok, a gazdagságnak a családsága, ez élet gondjainak a terhei megfosztanak tőle. Nagyon-nagyon fontos, és tényleg, ahogy az ige mondja, azt szeret engem, aki az én igémnek engedelmeskedik. Valóban így van. Akkor tudunk az Isten szeretetébe benne maradni, ha nem engedjük, hogy a világ el tudjon vinni bennünket mindenféle hiába valósággal. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja a Róma levél 12. fejezetének első, második verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatok a te világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy értsétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mindaz, amiről beszélünk, mindaz, amiről eddig szó volt, az megvan, de ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az Istennek a kedves, jó, tökéletes akarata, ahhoz az kell, hogy a mi elménk az meg tudjon újulni. Az kell, hogy a mi gondolkodásmódunk meg tudjon újulni. Amen. Hogy ne úgy gondolkodjunk a világról, mint ahogy eddig gondolkodtunk. Ne úgy gondolkodjunk magunkról, mint ahogy eddig gondolkodtunk. Fontos, hogy az embert ne a kívánságai hajtsák. Amen. Sok ember a kívánságai után megy a világban. Most bármilyen kívánságot fel lehet sorolni. Anyagi kívánság, vagy szexuális kívánság, vagy az életnek a kevéssége. Tehát az ige, hogy mondja, a szem kívánsága, a test kívánsága, az életnek a kevéssége. És hogyha ezek vezetik az embert, akkor nem tud belátni abba, amiről most itt olvastunk. Az egy üres fecsegés neki, az egy közömbös beszéd. Jó, hát világ, meg menj, meg ilyesmi. Annak nem jön át a lényeg. És a keresztényeknek is nagyon fontos, hogy az elméjük tiszta legyen. Nem mindegy, hogy mit teszünk az elmébe, mert az elme az az embernek egy belépője az ő saját bensejébe, és ugye ott kell megfogni tulajdonképpen azokat a dolgokat, amelyek ártalmasak ránk nézve. És azt mondja az ige, hogy változzunk el a mi elménk megújulása által. Tehát ez a mi feladatunk, az elménknek a megújítása, a gondolataink megújítása. Úgy tudod megváltoztatni, hogy az igéből táplálkozol. Az Istentől veszed el az eredelt. Azt mondja az ige, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten valamennyi beszédéből, ami az ő szájából származik. Az elme megújulásának egy nagyon fontos eszköze az, hogy az ember az igéből töltekezik be, ismeri az Istennek a beszédét, és úgy alakítja a dolgait, ahogy az ige mondja. És ez lesz a hit, amikor az ember a nem látott dolgoknak a valósága szerint fogja az ő lépéseit kialakítani, és úgy hozza meg a döntéseit, hogy nem a világi szükségletei, kívánságai alapján hoz egy döntést, hanem az Isten igéjének megfelelően. És ehhez kell, hogy az elménk megújuljon, meg tudjon változni. Ehhez kell, hogy odaszálljuk a mi testünket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a mi okos Isten tiszteletünk. Amen. Halleluja. És még egy igét szeretnék felolvasni. Az az 1 János 3-ban van. Az elejétől szintén. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Halleluja. Tehát azt mondja az ige, megint csak szavak, amik ide le vannak írva, de ízlelgessük és gondoljunk bele. Azt mondja, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Amen. Az azt jelenti, hogy Isten vagy, te magad is. Isteni természet részese vagy. Ezt mondja az ige rólad. Isten gyermeke vagy, és Isten gyermeke Isten. Amen. Az, ami te vagy most ebbe a kis hitvány nyomorult testbe, az az életednek, az identitásodnak egy morzsányi része. Egy elenyésző része. Az a 10 év, 20 év, 30, 40, amennyi hátra van, ha hátra van. Az mi? Az nudli. Csak itt a földön 1000 évet kapunk. Szanatórium. Gyógyüdülés! Halleluja! Hiszitek, testvérek? De komolyan hiszitek ezt? Ez van megírva az igébe. Ez lesz a belépő, egy 1000 év. Megkapod az utalványt. Ki lesz, tessék, menj el Jeruzsálem. Megfelelő emelet. Megfelelő szoba. Itt kezdődik a dolog. Minden aranyból lesz. Halleluja. Aranyból lesz minden. Amen. Ez van megírva az igébe, testvérek. Én ezért vagyok hívő. Ezért vagyok hívő. Legyen egy szobám, menj el Jeruzsálembe. Halleluja. Kis kuckó. Halleluja. Vissza lehet mindig vonulni, amikor körbejárom majd a földet vasvesszővel. Rendet vágunk. Mert ez is megvan írva. Ez is megvan írva. Jelenések 12-t olvassátok el, hogy elragadtatik a fiú, hogy vasvesszővel uralkodjon. És kell is. És valaki mondta, hogy hát 1000 éves királyság, hogy mi lesz. Mindenki puszi pajtás lesz, szaladunk a réten kacagva. Ho-ho. Hát nem, nem. Az 1000 éves királyság az egy harc lesz. Az 1000 éves királyságban ugyanolyan ádámi természetű emberek születnek majd, mint amilyenek mi is voltunk. Tehát óemberi természetű emberek születnek, akik fölött valakinek uralkodni kell. És Jézus Krisztus pontosan ugyanolyan birodalmat szeretne létrehozni, mint amilyenek a földi birodalmak, csak az ő királysága, az ő birodalma az igazságban uralkodik majd. Amen. És bizony, igazságot kell osztani. Igazságosztók leszünk, testvérek. Hiszitek? Végre nem kell az embernek elsunnyognia akkor, amikor valami igazságtalanságot lát a világban, hanem oda mehet, és az Isten igéjének és az Isten igazságának megfelelően rendet vághat. Halleluja. Hú, én már nagyon várom azt a mindenit. Ez fantasztikus lesz, értitek? De ez jó célt szolgál. Ez jó célt szolgál. És higgyétek el, hogy így van, mert úgy beszél, nem is tudom, hogy talán a Tesszalonika levél, most ezt nem tudom pontosan, hogy azt mondja azért, hogy addig kell neki uralkodnia Jézus Krisztusnak, azt mondja. Addig kell uralkodnia, amíg minden ellensége a lábai alatt nem lesz. Tehát a sátán meg lesz kötözve, de ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a démonokkal, akik itt élnek a földön, azok nem lesznek megkötözve. Voltak álmaim, hogy démonokkal harcoltam. Még nem teljesedtek be. De lehet, hogy be fognak teljesedni, és démonokkal fogunk valamilyen módon harcolni. Az emberek fölött pedig uralkodni kell. Ugye valaki azt mondta, ugye, hát, hogy jólét lesz. Valóban az 1000 éves királyságban jólét lesz. Ezt tudjuk az igéből, hogy gazdagság lesz. De nézzétek meg, hogy a földön azok az országok, ahol olyan igazi nagy gazdagság van, nem arról híresek, hogy minden a legnagyobb rendben van, és az emberek boldogok. Hanem felüti a fejét a bűnözés, felüti a fejét az, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni magukkal, mindenféle gonosz dolgokat csinálnak. Hát ott van Szodoma és Gomora. Itt mond Szodomáról és Gomoráról, ugye? Kenyér bősége volt, nyugi volt, nem volt háború, És ez a jólét, ez az áldás, ez egy iszonyatosan nagy torz szexuális tisztátalanságba került. Tehát ez azt jelenti, hogy önmagában az, hogy jólét van a Földön, az a óemberi természetű embereket, tehát úgymond az ádámi természetű embereket egyáltalán nem készteti arra, hogy az Isten igéjének megfelelően éljenek, nem készteti arra, hogy szeressék egymást, nem készteti őket arra, hogy eljön a Kánaán, hanem rosszá válnak az emberek. Illetve úgy mondom, hogy önmagában a jólét, a testi, fizikai jólét nem garancia arra, hogy az emberek jók legyenek. Amen. És ezért uralkodni kell. Igazságot kell osztani. Amen. Ez lesz a mi szanatóriumunk. Az igazságérzetünket ki tudjuk élni. Halleluja. És jó lesz ennek a világnak, higgyétek el. Amen. Amen. Halleluja. Jó lesz ennek a világnak az, hogy a hívők fognak uralkodni. Jó lesz ennek a világnak az, hogy Krisztus fog uralkodni. És ettől lesz áldott ez a világ. És ott lesznek, tehát ott is szükség lesz például megtérésre. Azok, akik ott születnek, azoknak meg kell térniük, el kell fogadniuk Jézus Krisztust. És tudjátok, azt mondja az ige, hogy 1000 év után lesz egy hatalmas lázadás a Földön, amikor a sátánt ugye el fogják engedni. Tehát azt mondja az ige a Gog és a Magog háborújáról, ami ugye az 1000 éves királyság után lesz. Tehát képzelj el egy 1000 éves uralkodást, ahol rend van, fegyelem van, áldás van, békesség van, jólét van. Azt mondja az ige, hogy ülnek az emberek a fügefájuk meg a szőlőjük alatt, és eszik, isszák a saját tejüket, a saját mézüket. Tehát egy nagyon áldott, nagyon világ jön, és elengedik a sátánt 1000 év áldás után, 1000 év gazdagság után, és azt mondja, hogy elmegy és föllázítja az egész földet. A Gógot és a Magógot. És ugye ebből lesz egy nagy lázadás. Tehát lássátok meg, hogy igenis szükség lesz arra, hogy az 1000 éves királyság alatt a rend fenn legyen tartva, mert ennek ellenére is még az óemberi természet a legvégén megtévesztető lesz a sátán által. Értitek? Mert ezt mondja az ige, hogy a Gógot és a Magógot, tehát az embereket, akik a Földön élnek akkor, be fogja csapni a sátán, meg fogja téveszteni, tehát el fogja hitetni, hogy menjünk, öljünk meg a Krisztust. És ugye összegyűlnek Jeruzsálem ellen, mert el akarják pusztítani, de tudjuk, hogy az már nem lesz egy túl hosszú harc. Értitek? Tehát ez egy csodálatos, ambíciózus világ lesz, ami eljön, ez az 1000 éves királyság. Ez lesz a mi első belépésünk tulajdonképpen, és ugye azt nem is tudjuk, hogy azután mi lesz. De bármit, amit úgy érzed most itt a Földön, hogy áldozatként kell, hogy meghozzál. Bármi, amiről úgy gondolod, hogy a sátán ellopott tőled itt a Földön, 1000-szeres kárpótlást fogsz érte kapni, csak itt a Földön, testvéreim. Amen. Jézus is azt mondja, hogy aki elhagyja ő érte az apját, az anyját, az otthonát, bármiét, már itt a Földön 100-szor annyit kap. Amen. Tehát higgyétek el, hogy Istenért nagyon jó élni. Isten az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására hív el benneteket. Őben egy olyan szeretet van, egy olyan atyai szeretet van, hogy ő csak adni akar folyamatosan nekünk, értitek? Ő csak adni akar, és higgyétek el, hogy csak a mi készülékünkkel van hiba, amikor nem tudunk valami áldást átvenni. Csak velünk van a baj akkor, hogyha valamivel nem tudjuk az Isten akaratát teljesíteni. És ezért arra bátorítalak benneteket, hogy figyeljünk erre oda, legyünk készen arra, hogy ez a mennyei látás ez ne tudjon kimenni a fejünkből, hanem folyamatosan tápláljuk ezt a belső embert, legyünk készek, legyünk nyitottak arra, hogy Isten ezt a nagy áldást, ezt az életünkre rá tudja zúdítani. Amen. És tényleg komolyan mondom, hogy mindenki gondolja át az életét, és ezt a következő hetet, ezt még inkább szánjuk oda. Mert semmi nem mondja azt, hogy nem jön el az Úr a következő héten. Semmi nem mondja azt, hogy lehetetlenség, hogy ez megtörténjen. Tehát igazából 50-50%, ugye? Mert nem tudjuk, de kizárni sem lehet. És tényleg ez egy fontos időszak, fontos ünnepi sorozatnak a kezdete, és én úgy gondolom, hogy még ha nem is jön el az Úr, akkor is, mert én nem tudom, nyilván én magam sem, de úgy gondolom, hogy akkor sem árt magának senki azzal, ha ezen a héten még komolyabban veszi az Istennek a dolgait. Amen. Ezt kívánom nektek, Isten áldjon meg benneteket, bátorítalak benneteket, hogy járjatok hídben, keressétek az Urat, és legyen egy nagyon jó hetetek. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja.